jelentkezni.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, aki a szélére akart tűrni, nem sikerült, mert a szél egyre távolabbra került. Örülünk, hogy újból együtt lehetünk. Köszönjük nagyon szépen a László lelkipásztornak, hogy újból meglátogatott bennünket. Volt egy év, amikor gyakrabban jött, most már ritkábban látjuk, ezért még inkább örülünk annak, hogy itt van. Köszönjük szépen, hogy elvállalta ezt a témát. A harmadik előadásunknál tartunk, amelynek a címe a nagy gyógyító, vagy a gyógyító. Tudjuk, hogy a Jézus életéről van szó, és ma este úgy fogunk tekinteni Jézusra, mint a gyógyító. Köszönjük szépen, és hallgassuk meg figyelemmel.
Én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mostani alkalmon. Nagyon szimpatikus volt ez a téma, amit Zsolt felvázolt, Jézus az Ön barátja, mert valóban úgy érdemes beszélni Jézus életéről, és nyilván abból csak egy-egy mozzanatot kiragadva szemléltetni az Ő küldetését, az Ő személyét, az Ő lényét, hogy az minél személyesebb legyen, és minél inkább tudjuk vonatkoztatni a saját életünkre. Ugye a mai téma a gyógyító, hogy ezt be is jelentette Zsolt, Jézus, akinek hatalma van. Ez azért érdekes kérdés és azért érdekes téma, mert Jézus emberré lett. A kortársai semmit nem kételkedtek abban, hogy ő valódi ember. Földi édesanyától született, sőt, amikor egyszer megnyilatkozott, akkor rögtön mondták, ó, hát ismerik a testvéreit is, meg ülöd az ács. Közönséges ember. De Jézus nem közönséges ember volt csak, hanem 100%-ig Isten is. És ehhez hozzájárult az, amit az ószövetségi proféciában olvasunk, hogy nem kiált, nem lármáz, és hangját nem hallatja az utcán. Ő nem reklámozta azt, hogy ő Isten. Hanem a személyiségéből, a jelleméből, a csodáiból kellett volna, hogy megtapasztalják az emberek, hogy ő nem közönséges ember, sőt, nem is egy legnagyobb proféta, hanem még annál is nagyobb. Maga az Isten. És hát ez nem volt egy egyszerű kérdés, hogy ő valóban 100%-ig Isten volt, de neki úgy kellett élnie itt a Földön, nem is akármilyen körülmények között, hiszen Sátán mindent rátett egy lapáttal, mintha csak közönséges ember volna, és semmire nem volna képessége a saját érdekében. Hogy semmivel több képessége nincs a győzelemre, a kísértés visszahárítására, vagy bármire, mint amennyi nekünk van. Ő azért tudott győzni a kísértésekben, mert az Atyába kapaszkodott. De ugyanakkor létező Isten volt, és mások érdekében igenis tett csodát. Na most itt megtartani Jézusnak az egyensúlyt, hogy ne a csodák sokasága miatt higgyenek benne. Mert mutatja Jézus legnagyobb csodája, majd szó lesz a sorozatban erről Lázár feltámasztása, amikor újból nagy tömegek éljenezték és követték Jézus, ugye amikor jött be Jeruzsálembe, lehajoltak előtte Hozsanna Dávid fiának és a többi. Utána 5 nap múlva Pilátus udvarában talán ugyanezek az emberek üvöltöztek, hogy az ő vére mi rajtunk. Tehát Jézus azt akarta, hogy az Isten lényét ismerjék meg az emberek. Hogy Isten a szeretet. És amikor a gyógyulásokról van szó, a gyógyításokról van szó, a mai napokban ez azért is nagyon éles kérdés, mert egyfelől nagyon-nagyon sok a beteg ember. Másfelől pedig nagyon-nagyon elszaporodtak a csodás gyógyulások. Biztos hallottak róla, ugye? Csak nagyon-nagyon biztos, hogy az nem Jézustól van. Ez a csodás gyógyulás elszaporodás is idézőjelbe kell tenni, mert rengetegen utána csak meghalnak. Vagy esetleg még nagyobb nyomorúságba jutnak, de erre vevők az emberek. Hogyha én most nagyon-nagyon örülök neki, hogy ennyien itt vagyunk ebben a kis teremben, de hogy most meghirdettem ezt az előadást, ez most rendkívüli előadás, melyik a legnagyobb csarnok itt Szombathelyen? Sportcsarnok? Van ilyen? Az új aréna. Na, az nagyon jó. Ott meghirdettem volna, hogyha eljönnek a fél lábba, ki fog nőni a lábuk, ha végig vagyok. Biztos, hogy többen lennék. Mert ez kell az embereknek. Mielőtt ezekről a csodákról beszélnék, 2 helyszínünk van. Az első az Kapernaum. Ugye itt látjuk Kapernaumot, a Genezáreti tó, vagy a Galileai tó. És itt van Kapernaum, ezen a vidéken tartózkodott a legtöbbet Jézus. Egyébként Kapernaumból szinte semmi nem maradt, ilyen rommező. Ezt a villanyt valahogy le kéne volt tenni, mert
igen,
alig látni, ugye?
De lehet, hogy
megtani, egy darabig vetitek csak, egy darabig vetitek, utána úgy is lekapcsolom a gépet, mert most így gondoltam, hogy először bemutatom a diákat, és akkor utána, mert így lehet látni másképp. Igen. Sőt, én még egy kicsit az ajtót is behajtom, és akkor így végképp. Így már 100%. Aztán mondom, utána mindent visszarendezünk. Tehát ez Kapernaum, ilyen rom település maradt. Próbálták helyreállítani az úgynevezett fehér zsinagógát, valamilyen mértékig helyreállították. Itt láthatjuk egyébként a helyreállított zsinagógát. Ebben a zsinagógában volt Jézus, amikor a tavon átkelés után, ugye Péter, amikor vizen jár, és itt tartja meg a nagy beszédét, János Evangélium a 6. fejezete emlékezik meg róla, látjuk itt a felirást is. Így nézett ki körülbelül egy zsinagóga Jézus korában. Tehát ott van a végében az asztal, és látjuk itt a tetejét ezeknek az épületeknek, hogy ilyen gerendák voltak keresztbe, és a fölött csak nád volt, meg cserepet raktak rá, ugye, hogyha néha nagyon-nagyon ritkán esett az eső, akkor ne ázzon be az épület. Látjuk? Ez azért lesz lényeges, mert a mi történetünkben majd fogjuk olvasni, hogy kibontották a tetőt a gutaütött barátai. Így nézett ki, ezt helyreállították Názáretben, Jézus korabeli házak, hogy körülbelül így nézhettek ki. Nem biztos, hogy ilyen volt, de hát igyekeztek valamennyire rekonstruálni a leletek alapján. Tehát voltak nagyobb házak is, emeletes is volt köztük. Volt, ahol alul voltak az állatok, fölül laktak az emberek. Tehát ilyen létrákon közlekedtek, és hát ezek ilyen könnyen bontható tetőszerkezettel rendelkeztek ezek az épületek. Volt, ahol ritkában voltak a gerendák, volt, ahol sűrűn. Valószínű, hogy ott, ahol Jézushoz leengedték ezt a beteg embert, ott nem voltak annyira sűrűn a gerendák, mert gondolom, hogy gerendát csak nem bontottak. Az már túl nagy munka lett volna, és hát itt engedik le a kis nyoszoljáján ezt a fiatal embert. És a másik helyszínünk pedig Betesda fürdője, ahol a 38 éve beteg embert gyógyítja meg Jézus. Na hát ezért nagyon érdekes ez a fürdő. Ugyanis nem is olyan régen, ugye azért van 5 tornáca, majd ezt mutatni fogom az alaprajzán, nem is olyan régen tárták fel, tehát a 19. század végén kezdtek rájönni, hogy ott tényleg volt egy nagyobb fürdő. Itt van a templomhegy, itt a templom, és a templomhegytől egy kicsit magasabbra volt a Betesda fürdője. Ez 2 víztározó medence volt, de nem is akár mekkora méretű. És innen a medencék alatt, ugye látjuk, hogy folyik egy patak is el, amelyik táplálta ezt a medencét, de itt egy csatorna vezetett le a templomba, hiszen a templomba rengeteg állatot kellett ölni, és az áldozati állatok ölése és egyáltalán feldolgozása az nagyon-nagyon sok szennyeződéssel járt, és sok vízre volt szükségük. És ezek tulajdonképpen víztározó medencék voltak. Itt látjuk, ami ott van kirakva Betesdán, ezt Szilárdtó, Tóth Szilárdtól kaptam, ő évente jár ki Jeruzsálembe, lehet hozzá csatlakozni, vannak itt, akik már voltak ki vele. Tehát ez egy rafinált dolog, mert olvasni fogjuk majd a Bibliában, hogy a betegek azt várták, hogy amikor megmozdul a tó, aki elsőként ér bele, az meggyógyul. Hát ehhez képest. Itt látunk egy ilyen aknát. Ezen az aknán mentek le a papok, vagy a leviták, akinek ez a dolga volt. És nyitották meg a zsilipet, és engedték le vagy ezt a medencét, vagy ezt a medencét. És annak a vizét szállították le a templomba. Ők pontosan tudták, mikor fog megmozdulni a víz. De hagyták az embereknek, 6 szórakozzanak. Itt látjuk a Gerhard Kroll könyvében. Ugye azért jelentett nehézséget ennek a 2 medencének a feltárása, mert közben ráépültek épületek a bizánci korban épült egy katedrális erre a köztes 6,5 méter széles folyosóra, és aztán apránként jelenleg is folynak az ásatási munkák, hogy föltárják a medencét. Érdekesek a fürdő méretei. 25 méter törmelék alatt van a fürdő. Ugye ennyi évszázad alatt ennyi rárakódott. 25 méter, ez komoly méret. 16,3x6 méteres volt ez a ciszterna, amit, bocsánat, ez a ciszterna, amit felfedeztek, az egyes ciszterna, ezt 1873-ban fedezték fel. Aztán felfedezték a másodikat, az pedig 19 méter hossz. Tehát ezért nem akármilyen méret. Ez már nem akármilyen méret. Aztán kiderült, hogy a medence, csak a téli medence, tehát ez a medence, mert ezt már majdnem teljesen föltárták 1914-ben, 50x60 méteres. 50x60 méteres medence, tehát itt komoly mennyiségű víz elfért benne. 6,5 méter, ezt már mondtam, ez a válaszfal, amiben vezetett le az akna a medencék alatt kiépített csatorna folyosóhoz, majd arról is fogok tudni mutatni. És bizonyítja, hogy ezt fürdőnek, sőt csodatevő fürdőnek használták már a rómaiak is, ugyanis az Aszklépiosz szentély volt, amelyik egy istennek és egy köztes lénynek, egy istennőnek a gyermekeként, halandóként született meg Aszklépiosz, de aztán Apolló volt az apja, és azt mondta, hogy akkor most legyen Isten halhatatlan, és így ő lett a gyógyítás, és mindenféle gyógyszerek és gyógykészítményeknek az istene. És itt rendszeresen gyógyfürdőt tartottak, az égvilágon se termálvíz, semmi nem volt, közönséges víz volt benne. Tehát semmilyen hatása nem volt. De hát ugye a hipnózis az igen-igen erős tud lenni. A medencék összterülete körülbelül 5000 négyzetméter. Tehát ez egy komoly, nagyon komoly víztározó volt abban az időben. Itt látunk az ásatásokról néhány felvételt. Ugye igen nagy nehézséget jelent, hogy fölötte mindenféle épületek voltak az évszázadok alatt. Itt van ez a bizonyos föld alatti folyosó, éppen maradt szakasza. Egy bonyolult csatorna rendszer, és ebben engedték tovább a vizet a templom felé. Látjuk itt a mélységét az egésznek, tehát azért ez komoly. Ugye ezt a pillért például azért építették ide, mert fölötte volt ez a bizonyos bizánckori templom, és hogy azt a templomot tartsa, mert üregre nem lehetett. Betömötték ugyan a medencét, de hát akkor se lehet olyan laza talajra építeni. Ilyen tartó pillért kellett beépíteni a talajba. És ezen épült fel a templom. Hát ennyit szerettem volna vetíteni, hogy utána megvizsgáljuk a Szentírásból a két történetet, és mi magunk is rácsodálkozunk Jézus. Igen, ezt ki kell valahogy ékelni, vagy csak kihagytam, akkor megszólja. Bocsánat a körülményeskedését. Így. No, hát ezt a gépet, ezt nyugodtan le is csukhatom, mert most a Bibliát szeretném elővenni, és ebben fogjuk megvizsgálni először a kapernaumi beteg meggyógyításának a történetét. Igaz, hogy időrendben nem így történt, tehát először volt a betesdai beteg, de a történeti összefüggés mégiscsak azt kínálja fel nekünk, hogy Máté evangélium a 9. fejezetéből nézzük meg ezt a történetet. Lehetséges Márk második fejezete és Lukásnál is megtaláljuk ennek a leírását, majdnem szó szerint megjegyezik a két történeti leírás. De mielőtt ezt a történetet elkezdenénk, és egyáltalán a bibliai részét ennek az előadásnak, egy verset mindenképpen szeretnék elmondani. Bizonyára hallották már, mert nagyon szeretem ezt a verset. William Blake, a Mások bánata című vers. Utolsó két versszakát szoktam gyakrabban, de az előtte belő versek is nagyon jók. És mostanában néztem utána William Blake-nek egy kicsit jobban, és én magam is megdöbbentem, hogy a kortársai egyáltalán nem fogadták el, mint költőt, nem fogadták el, mint művészt, pedig 1757-ben született, 1827-ben halt meg. Tehát épp a francia forradalom környéke, a felvilágosodás, a forradalmak, a vallási lázongások időszakában, és a nyomdász is volt, és a feleségével együtt készítettek metszeteket, és ezeket színezték. Valami olyan fantasztikus képeket készítettek, hogy döbbenetes. Tehát most a 20. és 21. században kezdik felfedezni, hogy milyen képei és milyen versek vannak ennek az ember. A kortársak egyáltalán nem érdeklődtek utána. Ő persze nem csak a bibliai jövendőléseket szerette kutatni, hanem nagyon elment a misztika világába, tehát a már Bibliával, sőt az Isten dolgaival nem ellenőrizhető, és nem az Istentől származó tudományokkal is. Ugyanakkor olyan Isten képet tudott megfogalmazni ebben a versben, amire nekünk, időnként kisebb-nagyobb betegségekkel küzdő embereknek nagyon-nagyon nagy szükségünk van. Az Isten sokszor nem gyógyít meg embereket, pedig meggyógyítaná, de lehet, hogy nem válik javára. Lehet, hogy más valakinek a javára válik, például a kórházban egy ápolónak, hogy hogy viselkedik egy hívő ember, amikor beteg. Csak mondok példákat. Lehet, hogy valakinek a halála, egy komoly hívő ember halála, nagyon sok embert megindít az Isten felé, mert azt látják, hogy az ember nem fél a haláltól. Bízik a megváltójában, aki megígérte neki, hogy amikor visszajön az ég felhőiben, feltámasztja. Mennyivel könnyebb úgy gyászolni egy hívő embert, ha meghalt, mint olyat, akiről nem vagyunk biztosak, hogy nem békült ki az Istennel, sőt, esetleg épp az ellenkezője. Tehát sok minden ok lehet annak, ami miatt Jézus nem gyógyít meg betegeket, akkor sem gyógyított meg mindenkit. Ott volt Betesda körül több ember, rengeteg beteg ember, egyik nyomorultabb volt, mint a másik, de mégiscsak ezt az egy legnyomorultabbat gyógyította meg. Ez nem személyválogatás, vannak szempontja az Istennek, amit mi most esetleg nem értünk. De az biztos, hogy Isten a szeretet. Jelenleg a sátán a világ ura. Ő birtokolja ezt a bolygót. És Isten a szeretetével tud ránk hatni, és mikor úgy érezzük, mintha elhagyna, lehet, hogy akkor szeret a legjobban. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és tér meg. William Blake, a mások bánata. Láthatok búsulni mást, s ne érezném bánatát. Láthatok-e szenvedőt, hogy ne vigasztaljam őt? Látva könnyet más szemén, bánatát ne osszam én. Apa síró kisfiát nézze, s bú ne járja át. Ülhet némán egy anya, míg szorong sír magzata. Nem, nem, ó, ez nem lehet, ez nem eshet soha meg. S ki mosolyt hint, merre jár, hallva, hogy egy csöpp madár, bútól, gontól sújtva zeng, s egy kisdet kínban mind eseng, nem ül fészkéhez talán, s enyhít szíve bánatán. Vagy a kisbölcső felett nem sír gyermekkönnyeket. S ülve ét napot vele, könnyeit nem törli le. Nem, nem, ó, ez nem lehet. Ilyet soha nem tehet. Örömét szétosztva mind, szinte kisded lesz megint. A bú ismerőjeként hordja bánatunk felét. S ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét. És míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. A betegség, a halál nem Istentől van. Ő legalább annyira szenved, mint az az ember, aki bízik benne, és talán még jobban szenved, mikor lát olyan embert, aki nem bízik benne, és ő mégis szereti őt. De vizsgáljuk meg a történetet. Olvasom a szöveget a 9. fejezetben. És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába. Ugye ez Kapernaum. Így is nevezték, hogy Jézus városa. És inni hoztak hozzá egy ágyban fekvő, gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, mondta a gutaütöttnek, bízzál, fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És imé némely írástudók közül mondának magukban, ez káromlást szól. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb, ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek, kelj föl, vedd fel a te ágyadat és eredj haza. És az felkelvén hazament. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik, és dicsőíti az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. most, amit a sorok között kiolvashatunk. Először is Jézusról azt írja a Szentírás, hogy mikor látta azoknak hitét. Ezek szerint nem is ennek az embernek volt hite. Ez nem ezt jelenti. Azok az emberek nyilván a legjobb barátai, akik egyáltalán szóba álltak ezzel a fiatal emberrel. Furcsa, amit mondok, de Izraelben nagyon sok zsidó úgy tekintett a beteg emberre, hogy megérdemli, az Isten büntetése van rajta. Nem elég a nyomora. Megérdemli, kivetett ember. És alig-alig vittek neki ételt, és alig-alig ápolták, gondozták. De nyilván ezek a legjobb barátai beszéltek ennek a fiatal embernek Jézusról. És a fiatal embernek nyilván óriási nyomorúsága volt, hogy nem tudta mozgatni a tagjait. Hogy ápolásra szorult. Hogy mások jótékonyságára szorult. Mondom, nagyon sokan le is nézték, sőt megvetették. De ugyanakkor tudta, hogy ebbe a nyomorba a saját helytelen életvitele vitte bele. Amikor nem törődött azzal fiatalemberként, hogy mit eszik, mit iszik, hogy tölti el az éjszakákat, megnyomorodott. És ez emésztette a legjobban ezt a fiatalembert. Ha nem így olvastuk volna az evangéliumban, hanem azt olvassuk, hogy leeleszték ezt a fiatalembert a barátai. És Jézus azt mondja neki, hogy fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. És utána azt mondja, hogy sokan néztek és csodálkoztak, hogy miért ezt mondja Jézus, de a fiatalember arca felragyogott, és visszavitték maga tehetetlenül az otthonába, és boldogan halt meg. Ekkor is igaz lenne a történet. Ennek a fiatalembernek nem volt annyira fontos már a fizikai gyógyulás. Neki az volt a legfontosabb, hogy tudjon róla, hogy az Isten megbocsátott. És ez a fiatalember akkor élt, és akkor rágódott ezen, amikor még Jézus nem halt meg. Amikor még csak az ószövetségi proféciákból sejthette, a jelképekből, az előképekből, hogy az Isten lesz a végső szabadító. És ő mégis hitt benne. Mert ő biztatta a barátait, vigyetek oda, ott kell lennem nála. Ha valaki tud rajtam segíteni, az egyedül ő. És ismétlem, nem tudom bizonyítani, de nekem az az érzésem, az a meglátásom, hogy ennek a fiatalembernek sokkal fontosabb volt az, hogy Jézus szájából halljon arról, hogy igaz, hogy rossz dolgokat tett, és ezért nyomorodott meg, de Isten megbocsátotta ezt neki. Nem tudom, hogy amikor mi megbetegszünk, és persze rögtön kiderítjük, hogy ez öröklött betegség, rögtön kiderítjük, hogy a környezet miatt, rögtön kiderítjük, hogy azért, mert a másik, és nem keressük meg a magunk esetleg helytelen előző dolgait. Van egy nagyon-nagyon jó barátom, és neki az édesapja sportoló, sőt edző, idős ember már, és most már hosszú ideje kínlódott a lábával, mert ugye nagyon-nagyon tönkrement az érrendszere, pedig sportol. Csak kiderült, hogy nem iszik vizet. Egyáltalán. De csak bort. Nem volt részeges, de nem ivott tiszta vizet, nem bírta meginni. És mondtam neki, hogy hát azért egy másfél-két litert minimum. Hát nem. És mikor kezdődtek a bajok, nem. A múlt héten levágták az egyik lábát. Nem volt más megoldás. Tehát ilyen az ember, hogy a saját részét, amit megtehetne, azt nem teszi meg. Inkább elmegy csodagyógyítóhoz. Inkább kiad milliókat olyan gyógyszerekre, olyan szerkezetekre, amit semmit nem érnek. De az, hogy változtatjon az életmódon. Na, térjünk vissza a történethez. Jézus nyilván tudta erről a fiatal emberről, hogy mennyire vágyódott oda hozzá. Az is érdekes, hogy amikor odaérkeznek a hordádgyal a barátai, nem tudnak bemenni. Miért? Kik miatt nem tudtak bemenni? Kikkel volt tele az a ház? A tanítványokkal? Hát ők nem voltak olyan sokan. A farizeusokkal, meg mindazokkal az írástudókkal, akik Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből mind oda csődültek, hogy valahol nyakon csípjék Jézus egy megjegyzését, hogy valami vádat ellene, valamibe belekössenek. Ezek az emberek nem engedték oda azt, akinek valóban szüksége lett volna Jézusra. És mit csináltak a barátok? Kibontják a tetőt, láttuk a diát, ez nem volt annyira bonyolult művelet, és leengedték. De micsoda hit kellett ehhez, hogy az ő nyomorult barátjuknak Jézus lábánál a helye. És amint leengedik, Jézus azt mondja, fiam, megbocsáttattak a te bűneid. Micsoda hatalmas dolog. És nem tudom, ezt is mennyire értékeljük. Ha valaki ritkán gondol arra, hogy Jézus mit szenvedett a Gecsemáné kertben, milyen hatalmas küzdelme és szenvedése volt a keresztfán. Ha valaki nem gondolja végig, hogy ő bármikor visszamehetett volna mennybe, hiszen ártatlan volt, Isten fia volt, de akkor minket nem vált meg. Ha valaki nem gondol bele abba, hogy a mennyei atya mennyire szerette a fiát, de a fiához képest mennyire szeretett minket, hogy megengedte, hogy a fia így szenvedjen és küzdjön, mert ha nem így történt volna, akkor mi lenne? Akkor nem félnénk még ennyire sem a bűntől. Még ennyire sem. Még ennyire sem. Na azt a bűnt, azt féljük, meg azért nagyon dühösek vagyunk, amivel ártanak nekünk. Az nagyon gonosz dolog. Na amikor valaki mást bántunk meg, az úgy ki is megy a fejünkből. Vagy amikor valaki miattunk szenved kárt. Igen. Jézus azért mondhatta ki ennek a fiatalembernek, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid, mert ő az egyetlen, aki ezt kimondhatja. Mert ennek a fiatalembernek a bűnéért szenvedte ő el a keresztet. És ezért. Isten irodájában nincsen irat megsemmisítő készülék. Ő nem úgy bocsát meg, hogy jó, felejtsük el. Hanem valamit valamiért. Én azt mondom, hogy Uram, elkövettem, és bánom. Ő azt mondja, rendben van, úgy nézek rád, mintha te lennél Krisztus. Mintha el se követted volna. Krisztusra hogy néztem akkor? Mintha te bűnedet ő követte volna el. Egy ilyen cserét csinál az Isten. És azért bocsáthat meg Jézus, mert ő szenvedte el ennek a fiatalembernek a bűnét. Micsoda felszabadultság volt az ennek a fiatalembernek. Aztán nem tudom, mennyire emlékeznek rá, talán még egyszer visszaidézem. Harmadik vers. És ímén némely írástudók közül mondának magukban, ez káromlás szól. Figyeljük meg, mondának magukban. Egyik se szólalt meg. Nem súgták egymásnak. Ez járt a fejükben. Közönséges ember tudja? Én hallottam énekről valaki belát mások gondolataival. Nem szeretik se az ő helyébe lenni, se annak helyébe, aki oda megy hozzá. De azért gondoljunk bele Jézusnál, ez micsoda isteni képesség. Ő látta gondolatot. Pontosan tudta, hogy hogy gondolkodnak. Tehát ők nem szóltak, nem mertek szólni, mert hatalmas dolgot mondott ki Jézus, hanem azt mondták, hogy ez káromlás szól. A másik evangélium megfogalmazza, hogy hát ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem egyedül az Isten. Tehát akkor rakjuk össze a mostani információt. Jézusnak nem ez az első csodája. Már több minden történt korábban, ismétlem, itt most már Galileában vagyunk, tehát Júdeában sok minden történt, például a betesdai beteg meggyógyítása is, és annak is híre ment, és arról is tudtak. És olyan sok minden leprás gyógyított meg, és nagyon sok minden történt, mire eljutunk a történetben eddig. Ha Jézus azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid, akkor lehetséges, hogy azért mondta, kellett volna így gondolkodni a farizeusoknak, mert ő Isten. Csak hogy a farizeusok nem akarták, hogy ő Isten legyen. Egyre több volt a bizonyíték, ahogy ő Isten, de ők ezt nem akarták. Ezt nem akarták tudomásul venni. És gondolták, nagyszerű, megvan a vádpont. Megvárjuk, amíg kialakulnak a szituáció, és majd föl fogjuk jelenteni ezért. Ő nagyképűen azt mondta, hogy megbocsátotta, ilyet pedig csak az Isten mondhat. És hát gyönyörű a történetben. Jézus azt mondja, hogy miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb? Ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és járj. Amikor Jézus azt mondja, hogy mi a könnyebb, megbocsátani a bűnöket, vagy meggyógyítani a beteget? Na most kezdjük a kelj föl és járj. Gutaütött emberről van szó, tehát vagy agyvérzés, vagy hasonló dolgot kapott az illető, vagy eltört a gerince, vagy ilyesmi, tehát gutaütése nem az agynál történt valami, tehát le volt bénulva. És tudjuk, hogy az agysejtek, rengeteg van belőle, és hogyha bizonyos agyterületek sérülnek, akkor lehet olyan szituáció, és hál' Istennek többször olyan van, hogy más agysejtek megtanulják azt a funkciót, ami agysejtek elhaltak. Na, de amikor valaki lebénult, ott nincs újra tanulás, ott nincs visszaút, főleg abban a korban. Újjá kellett teremteni ezt az embert, fizikailag, biológiailag. Az elhajt agysejtek újra élő sejtek lettek a helyükben. Jézus teremtő hatalmat gyakorol. Melyik a nagyobb csoda? De Jézus kérdéséből, és főként azért, mert elsőként ő a beteg bűn bánatát értékelte és feloldotta. Azt mondta, hogy megbocsátottak a bűneid. Én azt látom, hogy a bűnbocsánat az sokkal nagyobb isteni csoda, mint hogy a beteg meggyógyul. Sokkal nagyobb. És itt van egy nagyon érdekes dolog. Mint említettem, Jézusnak végig úgy kellett élnie a személyes életét. És ehhez kellett neki minden éjjel sírva imádkozni az atyánál, másképp nem ment volna. Zsidókhoz írt levél emlékezik meg erről, hogy testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltással fordult ahhoz, aki képes megszabadítani őt. Ezért tudott győzni. Nem azért, mert Isten. De mit csinál a kereszten? Ha ott csodát mutat be, megtehette volna Jézus, hogy a keresztre fölfeszítik, és azt mondja, hogy na jóan, elég, angyalok, gyertek, söpörjétek el a katonákat. Elsöpörték volna? Abban a pillanatban. Ha nem mondja ki Jézus, csak erre gondol, az angyalok mozdultak volna. Így van. Nem gondolhatott rá, mert tudta, hogy helyettünk kell ott meghalnia. Az isteni életét tette le, amikor utolsó szavával azt mondta mennyei atyának, atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És amint ezt kimondta, azonnal meghalt. Addig meg se hallhatott volna, mert Isten. Istent nem lehet megölni. Tehát Jézus halálát nem lehet teljesen felfogni ésszel, de azért gondoljuk végig. És ott van a kereszten. És emlékszünk rá, Lukács evangéliuma jegyzi meg, hogy a másik fán ott van egy elítélt, amelyik ugyanúgy szitta Jézust, amikor keresztre feszítették őket, mint a tömegek. És egyszer csak elgondolkodott, látta, hogy Jézus imádkozik azokért, akik a legnagyobb fizikai fájdalmat okozzák neki, mikor belökik a keresztet a gödörbe, és azt mondja a másiknak, hogy nem féled az Istent, mi méltán szenvedünk, ő pedig ártatlan. És odafordult Jézushoz, és azt mondta neki, Uram, emlékezzél meg majd rólam, ha eljössz a te országodban. És Jézus azt mondta neki, bizony, ma mondom néked, velem leszel a paradicsomban. Ez ugyanaz a mondat, mint amit mondott ennek a nyomorult embernek. Fiam, megbocsáttattak-e te bűneid, ugye? Ez ugyanaz. Mit csinált Jézus a maga tehetetlenül a kereszten? Isteni hatalmat gyakorolt. Megbocsátott annak az embernek a bűnét. Ez csak egy Isten teheti meg. De ebből Jézusnak előnye semmi nem volt. Ettől még csak nehezebb a szenvedése. A másik történet, mielőtt elmondanám, ott is egy verset szeretnék előtte elmondani. A 38 éve beteg ember mennyire kilátástalan helyzetben, állapotban volt, ebben a babonában hitt, hogy majd abban a medencébe, hogyha időben, de tudta, hogy nem fog beérkezni. Hányszor próbált parancsolni a lábainak, és nem ment, nem működött. Jézusról hallott, nem tudjuk. Számára idegen volt, amikor megszólította őt. És alig volt valami lehetősége is. Milyen nyomorult helyzetben van. És sokszor érzi az ember úgy, hogy összezuhan minden. Nem látjuk a kiutat. Picit óvatlanok vagyunk, elfeledkezünk valamiről, és zuhanunk lefelé. És ezt fogalmazta meg Reményik Sándor. Zuhanok vigasztalása. Első rész. Sikoltás. Ihaj, fenn a fényes, tiszta csúcson a balkezű sors meglökött. Alattam a hegyröge porlik, s a mélybe hullva dübörög. És hullok én is. Percek, évek porlanak lábaim alatt. Már nem tudom. Talán az élet csak egy így hulló pillanat. A csúcs felé kitárom árva két karom. A mélybe leragad a baljós hatalom. Csak mielőbb lennék már egészen alatt. S pihentetné a szikla ágy mindörökre a nyugtalant. Második rész. Szózat a mélyből. Én vagyok itt. Nem a halál. Csak egy vadrózsa ág. Akármi gyönge vagyok is, megfogom a ruhát. Kezed talán felvérezem, hegeztem a szíved. Sziget vagyok, vadsziklák közt, szelíd tündérsziget. Én vagyok itt. Semmi vagyok. Kis névtelen öröm, mely örvények közt hirtelen, váratlan rád köszön. Én vagyok itt, semmi vagyok, kóbor parányi fény. De éjbe zuhanók alatt mindig virrasztok én. Én vagyok itt, semmi vagyok, egy illat lehelet. Keresztezem a rohanó rögöt, s a zúgó végzetet. Én vagyok itt, semmi vagyok, alaktalan alak. De ha egy kicsit te is akarod, megállítalak, és megtartalak. Sokszor ennyire észrevétlen az Isten jelenléte ebben a háborgó világban. De nézzük csak a másik történetet, hiszen János evangéliuma emlékezik meg erről az 5. fejezetben. De túl vagyunk már a Samárián való átkelésen, és amikor a samáriai asszonnyal beszélget Jézus, és ezután megy fel az ünnepre Jézus, és aztán itt olvasom a medencéről ezt a dolgot, egyébként a legtöbb teológus szerint ez betoldás, de ez most nem is lényeges a mi szempontunkból, hiszen a beteg is így tudta, hogy így van. Az 5. verstől olvasom a történetet. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondani ki. Akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg. Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondani ki Jézus. Kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat, és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, és felvette a nyoszoljáját, és járt, aznap pedig szombat volt. Megint egy picit próbáljunk a történet mélyére gondolni. Ott van egy ember, aki nagy valószínűség szerint vagy nem is hallott Jézusról, vagy nem hitt benne. Hiszen nem azt kérte az ismerőseitől, vagy a jótevőitől, hogy vigyék Jézushoz, hanem ő abban a tóban reménykedett. Pedig 38, az rengeteg idő. Hát gondoljunk bele, hogy egy-két naponta leengedtek a medencékből vizet. 38 év óta egyszer sem sikerült elsőként bejutni a medencébe. Persze, a mag egészségesek úgy mutatták, hogy betegek vagyunk, beugrottak, hol meggyógyultak. Úgy könnyű. Esetleg eltapostak másokat, akik maga tehetetlenek. Micsoda zajongás, mi lehetett ott? Hányan haltak meg a partján? A reménytelen várakozásban. Ez az ember 38 éve, már szinte belefásult. És egyszer csak fölé hajol valaki. De hát ő nem láthatta Jézust korábban. Mi volt az, ami miatt egyáltalán figyel rá? Hát egy ilyen nyomorult betegtől megkérdezni azt, hogy akarsz-e meggyógyulni. Hát ez furcsa, nem? Mit kellett volna válaszolni ennek a fiatalembernek? Uram, akarok, nem? Na de számára idegen volt ez a fiatalember, és elmondta a maga szemszögéből a dolgot, hogy nincs emberem. Nem azt mondta, hogy légy szíves, maradj itt, és amikor mozdulatod, gyorsan lőj bele. Mert nem akarta megerőszakolni, nem akarta, hogy erőszakot gyakoroljon, hogy akkor most annak is ott kelljen lennie. Látta, hogy jó indulatú. Jézus szeméből áradt a szeretet. Áradt az együttérzés, a türelem. Ezért kezdett beszélgetni vele ez a beteg ember. És elmondta, hogy nincs emberem. Nincs senki. Én velem nincs senki. Lehet, hogy egy-két farizeus jó cselekedetből vittett oda nekik valamiféle elemorzsiát. Nem tudjuk, hogy hogy éltek ezek az emberek ott egyáltalán. Öt tornác volt, építettek tetőket föléjük, ötöt, hogy hát legalább éjszaka valahogy legyenek, de hát borzalmas körülmények. És hát miért ezt az egyet pont? És miért pont szombatnapon? Ó, de jó a vasárnap ünneplő keresztények, amikor erre hivatkoznak. Lám, itt van, Jézus nem tisztelte a szombatot. Jézus nem tisztelte azt a fajta szombatünneplést, amit a zsidók gyakoroltak. Mert az az Isten szombatjának a gyalázata. De Jézus azt bizonyította, hogy szombatnapon is szabad jót cselekedni, amikor nincs rá máskor alkalom. És Jézus ennek az embernek a meggyógyításával megint csak isteni teremtői hatalmat gyakorolt. Nem sokkal több egy 38 éves béna embert meggyógyítani, mint akár megteremteni Ádámot. Nem sokkal több. Ádámot is csak a szavával teremtette, és formálta az agyakból, és lehelte az orrába az élet leheletét. Csak próbáljuk megcsinálni. Próbálják az emberek, a tudósok, de hát nem jön össze nekik. Ez nem megy olyan könnyen. És a szombat? Honnan is van? Honnan van a szombat? Hol kezdődik a szombat a Bibliában?
Teremtés.
Teremtés. 6 nap alatt teremtette Isten az eget és a földet, és a 7. napon megnyugodott. De a teremtés könyvében azt olvassuk, hogy 7. napon fejezte be a teremtést. A 7. nap, a nyugalom napja, hozzá tartozott cselekvésben a teremtéshez. Így szoktuk mondani, hogy 6 napos teremtés. Én most már egyre inkább arra hajlok, hogy én a 7 napos teremtésben hiszek. Mert jár hozzá a nyugalomnak. Milyen lehetett az első szombatja Ádám második életének, második napjának, nem? Ez már szombat volt rögtön. És egész nap együtt volt a teremtőjével. Ezt akarta helyreállítani Jézus. És lefejteni azt a sok-sok rárakódott bilincset, amivel lejáratták az emberek előtt a szombatot. Milyen érdekes egyébként, hogy az iménti történetben a farizeusoknak is az lehetett a legnagyobb problémája, hogy ez az ember, béna, ráadásul egy olyan ember, aki maga is tehet arról, hogy béna lett, és egy megvetett ember. Nem olyan, mint én, egy farizeus, aki hetente 2-szer böjtölök, ennyi adományt adok, ennyiszer járok templomba, ilyen áldozatot mutatok be. Mi mindent megtettek a zsidók azért, hogy a bűnüket megbocsássa az Isten. Ő semmit nem tett, és Jézus azt mondta, hogy meg van bocsátva. Hát ez igazságos? És amikor ez a béna ember felszabadultan, az Isten dicsőítve, mert Jézus azt mondta neki, hogy kelj fel és járj. És ő fölkelt, és fölvette a nyuszaját, és elindult. És közben körbenézett, hogy hol van Jézus. Jézus meg eltűnt a tömegbe. De az is érdekes, hogy hogy kelt föl ez az ember. 38 éve nem hiszem, hogy naponta 15-ször nem próbálta meg legalább, hogy na most már hátra tudok erőt adni a lábamba, és nem tudott. Nem tudott, nem ment. És most Jézus szólt neki, és csak ennyit mondott. Vedd fel a nyoszójádat és járj. Mi az, ami meggyőzte ezt a fiatalembert, hogy hinnie kell az idegennek? Mert úgy tudom, hogy teológiai tanulmányokat nem tartottak ott a Betesda tópartjánál senkinek. Mert nem volt semmilyen ismerete. Mi alapozta meg ennek az embernek a hitét? És megint egy olyan kérdésnél vagyunk, ami akár ránk is jellemző lehet. Az a légkör, ami Jézusból áradt. Az a légkör meggyőzte, hogy ez a fiatalember nem a levegőbe beszél. Hát ez az ember az idősebb volt Jézusnál. Hát 38 éve beteg volt, előtte megélt 20 évet. És Jézus meg fele annyi idős volt, 30-valahány éves. Az a légkör. Lehet nekünk ilyen légkörünk? És ha valakinek jó légkör árad a személyiségéből, a tekintetéből, a szavaiból, van ennek gyógyító ereje? Próbáljuk ki. Milyen egy beteg embernek, amikor valaki oda megy hozzá, és együtt érez vele, és segít rajta? Jó, nem tud újjáteremteni, mint Jézus. Mennyit számít egy beteg embernek az együttérzés? Hogy meghallgatja valaki, nem? És ehhez nekünk csodatevő szentekké kell válnunk, hogy ilyenek legyünk? Vagy esetleg csupán annyit kér tőlünk az Isten, hogy legyünk olyanok, mint Jézus. Csupán ennyit. Kezdjünk el hasonlítani rá. És szívünkből fog fakadni az együttérzés, és a másik ember felé a jó indulat. Na, amikor találkoznak a farizeusok a beteggel, na, mit gondolunk? Találkoznak vele, viszi szombat napon a borzalmas nagy bűn. Szombat napon a nyoszoljáját. Hát egy vacak pokróc, meg ilyen valamit lehettek, hát nem sok minden. Szombatnapon. Sejtették-e, hogy mitől gyógyult meg ez az ember? Tudták-e, hogy ki gyógyította meg? Tehát egyszerűen nem értem. A logikát nem értem. Hogy ha valaki nem akarja elfogadni Jézust megváltónak. Pontosan tudja, sejti. Erre megkérdezik. Megkérdezik tőle. Szombat van. Nem szabad néked a nyoszóját hordanod. Felett nékik, aki meggyógyított engem, az mondá nékem, vedd fel a nyoszójádat és járj. Megkérdék azért ők, ki az az ember, aki mondá néked, vedd fel a nyoszójádat és járj. Hát ilyen kérdést föltenni, gondolták, hogy jó zavarba hozzák. Pontosan tudták, hogy ez csak Jézus lehetett. Pontosan tudták. Voltak akkor mindenféle álmessiások, rengeteg abban az időben tudták, hogy most van a messiási idő, hogy említi is a Szentírás, hogy volt a Tadeusz, meg a Júdás, meg nem tudom kicsodák, voltak ilyenek a Simon mágus, ugye apostolok se, ez mind messiásnak jelentette ki magát. Na de olyan egy se volt, aki 38 éve beteg embert meggyógyított, az csak Jézus. Pontosan tudták, visszakérdeznek. És aztán indul az egész herceburca. Végül aztán az ember, amikor találkozik Jézussal a templomban, mondani ki, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Itt is látjuk, hogy Jézus nem csak a fizikai gyógyítást végezte el, hanem megbocsátotta ennek az embernek is a bűneit, még ha nem is mondta ki, de arra is figyelmeztette, ha megbocsátottam a bűnödet, ha meggyógyítottalak, akkor ezután már ne önmagadnak élj. Ezután már nekem éj. És így is történt ezzel az emberrel. És azért is lényeges ez a történet a Bibliában, hiszen ezután egy nagy beszélgetés zajlik le a Sanhedrin és Jézus között. rögtön becibálják a Sanhedrin elé. Most aztán meg lehet vádolni. De olyan kemény volt a vád, mert most egyértelműen feketén-fehéren bizonyította Jézus ennek a beteg embernek a meggyógyításával, hogy ő Isten. Igaz, hogy úgy él, mintha csak közönséges ember volna, igaz, hogy nem kérkedik az isteni hatalommal, hanem az atya szánja a beteg embereket, és időnként, bizonyos esetekben próbálta az atya szánalmát, együttérzését és hatalmát érvényesíteni Jézus, mert ez volt a dolga, hogy az atyát jelentse ki nekünk. Aki engem látott, látta az atyát. Ezért most meg lehetett vádolni. De most mivel vádolják meg? Figyeljük meg Jézus első mondatát. Jézus pedig felelt nékik. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. Látjuk? Tudták, hogy ő Isten, és Jézus most konkrétan azt mondta, hogy én Isten vagyok. Nem. Hanem az én atyám, azaz nem a ti atyátok, nem az Isten, hanem az én atyám, az én Istenem, és én együtt munkálkodunk. Mi Istenek vagyunk. De nem így mondta ki, hanem sokkal tapintatosabban. És amit eddig is tudtak, most még inkább ez volt a vádpontjuk eleme. De ezután Jézus hatalmas dolgokat mond ki. Hiszen azt mondja, 21. vers, mert amint az atya feltámasztja a halottakat és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Jézus nyitotta a szemüket. Értük beszélt, nem ellenük. Hogy ne kötözködjetek, ne gyertek szembe ezzel a gondolattal, inkább használjátok ki. Képzeljük el, hogy a farizeusság és a vallási vezetés nem szegül szembe Jézussal. Micsoda reformáció indulhatott volna el Izraelben. Micsoda reformáció. És ők ezen nem voltak, mert ők úgy gondolták, a reformáció az, sanyargassa meg magát az ember, mondjon le mindenről, ezt csinálja, azt csinálja, aztán a bűnözik, azt csak titokba a fejébe tegye. Gyakorlatban nem. Ez a farizeusi vallásosság. És ezzel szemben az Isten teremtő hatalma, és az atya, akit feltámaszt, a fiú is, akit akar, megelevenít. Hatalmas kijelentés. 24. vers. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van. És nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életre. Most nem értem, vagy túl sokat mondott Jézus, amit nem is szabadott volna mondania, vagy pedig mi gondolkodunk rosszul. Nem azt mondta, hogy örök élete lesz. És megnézhetünk bármilyen fordítás, bármilyen kéziratot. Itt a 24. versben azt mondja Jézus, aki hisz én bennem, hisz az én beszédemnek, a Bibliának, annak örök élete van. Övé. Már nem veszi el senki tőle. Milyen érzés? Mi azt gondolnánk, hogy a bűntelen emberek kaphatnak csak örök életet. Na jó, de ki a bűntelen? Van ilyen? Olyan van, aki mondja magáról, hogy bűntelen, de hát azt tudjuk, hogy nem mindig stimmel. Amikor az ember Krisztushoz megy, őszintén, belátja semmiségét, bűnösségét, tehetetlenségét, és kéri a kegyelmet, megkapja, és abban a pillanatban a mennyei atya úgy tekint rá, mintha ő Jézus lenne. Hiszen Jézus ő miatta, mintha ő lenne, halt meg a kereszten. És ha nem csak ez történik, hanem utána állandóan vágyódik a Krisztussal való közösségre, hogy ne önmagának éljen, hanem Jézusnak, akkor már övé az örök élet. Lehet, hogy még bukdácsol, lehet, hogy még jönnek vargabetűk, lehet, hogy még nem fog meggyógyulni rögtön. Ilyen történeteket nem túl szerencsés mondani, de most mégis mondok. Mi lett volna, hogyha a jobb lator meghallja Jézustól ezt a hatalmas mondatot, hogy bizony, ma mondom néked, velem leszel a paradicsomban. És abban a pillanatban odaér Pilátustól egy futár, mert Pilátusnak lelkifurdalása van, és azt mondta, én nem csak Barabást bocsátom szabadon, hanem őt is. Vegyétek le azonnal a keresztről, mielőtt meghal. És leveszik ezt a latort a keresztről. Mit gondolunk, hogy többet nem követett volna el bűnt? Hiszen Jézus azt mondta, hogy jövő a mennyek országa. Értjük ezt a dilemmát. Tehát ez nem azt mondtam, hogy engedjük meg magunknak a bűnt, hanem azt, hogy ragaszkodjunk Krisztushoz. Legyen minél őszintébb, minél konkrétabb, minél folyamatosabb a vele való kapcsolat. Hiszen csak ő tudja nekünk adni az erőt, hogy nemet mondjunk a kísértésre. Csak ő tudja felnyitni a szemünket, hogy amit nem is láttunk bűnnek, ezután annak lássuk. És ha nem olvasok sose a Szentírást, akkor még inkább kevésbé fogjuk tudni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ha nincs ima életünk, akkor még inkább semmivé válik minden. De ha ezek mind megvannak, akkor az örök élet a miénk. Nem kell szintet elérni, nem kell szentségekben részesülni. Krisztussal való közösségben kell részesülni, és erre kell vigyázni, és ezt kell folyamatosan mélyíteni, és minden nap újra kezdeni. És miénk az örök élet? Nincs miért aggódni. Könnyebbség? Sokkal könnyebb az élet. Még ha morcos is hozzánk időnként. 26. vers. Döbbenetes kijelentés. Mert amiként az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ezt fel tudjuk-e fogni. Mikor született Jézus? Egy időpontot nem tudjuk a betlehemi születés, de hát az csak egy betlehemi születés. Hiszen akkor lett emberré. És előtte örök élete van önmagában. Nincs kezdete az életének. És nincs vége. Ilyen kijelentést mond el, és ilyent mond utána, hogy ne csodálkozzatok ezen, mert eljö az óra, amelyben mindazok, akik a koporsokban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárzat feltámadására. Amikor eljön az óra, nem a mi halálunk órája, hanem Jézus dicsőséges második eljövetele. Milyen érdekes, hogy ezután a gyógyítás történet után ilyen gondolatokat fogalmaz meg Jézus. Egyértelművé teszi, hogy isteni hatalommal segített ezen a nyomorult emberen. Ő a teremtő Isten, aki kitalálta a szombatot. Aki megalkotta a szombatot. Ő szombaton nyilvánvalóvá tette, hogy nem a farizeusi magatartás az igazi szombatünneplés, hanem az Istennel való közösség. Ezért ne végezzünk hétköznapi munkát, hogy ne szakadjon meg a közösségünk. Minden hetedik napon legyünk közösségben Krisztussal és egymással. Ez az értelme. És nem úgy van, hogyha mondjuk a valakinek hoznak fát, és szombaton kell berakodni a pincébe, akkor én azt mondom, hogy szabad szombaton jót cselekedni, elmegyek gyülekezet helyett fát rakodni. Nem erről beszélünk. Ha valaki érti, akkor érti. Az Istennel való közösség, az egymással való közösség. És miénk az örök élet. Krisztus ezt a két embert meggyógyította. Mindegyiknek reménytelen volt az élete. Azt látjuk, hogy nem csak egy bizonyos időre visszakapták az életet, minőségi életet élhettek, hanem ezeket az embereket már előre biztosította arról, hogy az Isten megbocsátotta a bűneiket, mert hittek neki. És mi ne legyünk olyanok, mint a farizeusok. Mindenféle emberi erőfeszítéssel, formaságok betartásával akarjuk elnyerni az üdvösséget, úgyse fog sikerülni. De a Krisztussal egyek vagyunk, ő, akinek hatalma van feltámasztani a halottat, akinek hatalma van a visszajövetelekor akkor élő győzteseket átváltoztatni az örökkévaló testbe, és ha velünk van Krisztus, akkor kicsoda van ellenünk. Én ezért szeretnék imádkozni, hogy ez a két történet is gondolkodtasson el bennünket arról, hogy Jézus a gyógyító, a leglehetetlenebb helyzetben is gyógyít, de a legfontosabb, amit meggyógyíthat, és ennél nagyobb csoda nem létezik, az az, amikor a bűnbeteg lelkünk kegyelmet kap. Hagyjuk meg fejünket. Mennyei Atyánk, nagyon hálásak vagyunk neked ezért a két történetért, amit feljegyeztél a Szentírásban. Nagyon köszönjük, Istenünk, hogy a te szerető lényed akkor megérintette ezeket a nyomorult embereket, és megtaláltak a szabadulás útját. És köszönjük, Istenünk, hogy már eddig is részesítettél bennünket sokszor ebben az örömben, hogy tudjuk, hogy mi minden rosszat tettünk, de amikor ezt belátjuk és eléd borulunk, akkor tudjuk, hogy te megbocsátasz. És nagyon köszönjük, Istenünk, ezt az ígéretet, hogy te vagy a szombat ura, te vagy a teremtő, te vagy az, aki feltámasztja azokat, akik meghaltak, és te vagy az, aki igazi élettel tud megajándékozni bennünket, és nem csak akkor, amikor eljössz az ég felhőjében, hanem ma is már biztosak lehetünk abban, hogy milyenk az örök élet, akkor, ha milyenk vagy te magad személyesen. Ezért taníts meg mindegyikünket a veled való teljes közösségre, mind őszintébb, mind hitelesebb veled járásra. És taníts, hogy akár a betegségektől, vagy bármi másról való félelmet, a te veled való közösség és együttlét tökéletesen felül tudja írni. Jó atyánk, annyira vágyakozunk mi is gyógyítani embertársainkat. Add, hogy olyan lelkületünk legyen, mint Krisztusé. Add, hogy minden fölösleges aggodalomtól, félelemtől megszabaduljunk, és tudjunk megkapaszkodni a te hatalmadban, hiszen az semmit nem csökkent. És akkor is, amikor Sátán mindenféle praktikával igyekszik nagy csodákat cselekedni, éppen ebben az utolsó időszakban, mi ne a nagy csodát várjuk, hanem a legnagyobbat, a bűneink végleges eltörlését, amit csak te végezhetsz el. Amen. Nagyon köszönöm a megtisztelő figyelmüket.